Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Arany Mihály Szrihárd, református lelkész, köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nem régen volt a reformáció emlékünnepe, ugye október 31-én emlékezünk arra, hogy elindult a reformáció, mint olyan. Talán sokan tudják, talán sokan nem, hogy pontosan ez mit is jelentett, és mikor indult ez az egész.
Hát erre az egyszerű válasz az, hogy amit mindenki általában sejt, tanuljuk amúgy irodalomból is, meg történelemből is általános iskolában, hogy Luther Márton 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételét. És aztán most, hogyha megnézzük, akkor lehet, hogy nem is úgy volt, de ezzel most nem foglalkozunk, mert szeretném azt hozzátenni, hogy ez a 95 tétel az valójában 97 tétel volt, és ez már 1516-ban készen volt, és a Luther Mártonnak ez a vitaírata, ez egy teológiai vitaírat, ami azért született, hogy szeretné, hogyha megújulna az egyház bizonyos dolgokban, és neki a célja a megújulás volt. Gondolhatnánk azt, hogy egy ilyen nagy reformer...
Forradalmár, mint egy...
Igen, pont ezt akarni, egy forradalmár, aki beleveti magát a dolgokba, de nem, ő egy békés ember volt, aki türelmesen, nagyon szépen fogalmazva, nem bántóan fogalmazta meg a tételeit, és azt szerette volna, hogy az egyházon belül indul meg egy megújulás. De hogy mi volt a probléma?
Pont erre akartam kérdezni, hogy nyilván egy megújulásra akkor van szükség, hogyha nagy a baj. Mi volt ez a nagy baj, amire ő ezt a 97 pontot megfogalmazta, mint megújító pontokat?
Tehát igazából ő saját magából indult ki. A problémája abban volt, hogy azt, amit ő Ágoston rendi szerzetesként megtehetett, azt megtette. Ami le volt írva ott az ottani szabályzatba, regulálva, azt is követte. De azt érezte, hogy ez kevés. Kevés ahhoz, hogy ő üdvösséget nyerjen, és mivel ő teológiai tanár is volt, és a Szentírásba el tudott mélyülni, ezért azt a választ kereste a kérdésről, hogy de akkor mit kell nekem tennem? És az egyháznak a tanításából erre nem kapott választ. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy abban az időben a miség latinul zajlottak, azt, amit lehetett tudni, azt csak a papok tudták, és a nép egyszerű fiai pedig azt fogadták el, amit kaptak.
Gondolom ezért is volt a templomokban nagyon sok freskó, hiszen a bibliai történeteket talán a képek alapján azonosítottak be az egyszerű emberek.
Ez is segítséget nyújtott. Valaki azt mondta nekem egyszer igaz, hogy egy ortodox templomban, de hogy azért készültek például ott ikonok, és azért készültek festmények, hogy az egyszerű ember is megértse azt, hogy miről szól a Biblia, vagy a Szentírás, vagy egy bibliai történet. De az a baj, hogy ez kevés volt az embereknek. És aztán ott van Luther Márton, aki feltesz egy nagy kérdés, hogy hol találok egy kegyelmes Istent, mert hogy egy ítélő Istent ismertek addig meg az emberek. És nehéz szerintem úgy élni, hogy valaki megmondja, hogy mit tehetek, mit nem tehetek, még talán ez el is megy, de arra nem ad választ, hogy én most akkor üdvösséget kapok, nem kapok, hogy lesz-e örök életem, vagy mi lesz velem a halál után. Tehát igazából ez egy fontos kérdés. És Luther Márton amúgy folyamatosan rettegésben élt. És félelemben élni nem szeret az ember. És ő annyit keresett csak válaszként, hogy hol találok egy kegyelmes Istent, aki szeret. Létezik-e egyáltalán? Ennyit szeretett volna csak mondani, hogy mutassátok már meg az embereknek, hogy az Isten az ilyen. Sőt, azt is elmondja, hogy igaz, most teológiai szöveget fogok mondani, de hogy az üdvösség meg az örök élet, azt nem kiérdemelni kell, azért nem megdolgozni kell, hanem az Istennek az ajándéka, amit elfogadhatok. És azért ez teljesen más, hogy hangzik, mint az, hogy valamit teljesítenem kell. És a Luthert még azért az is nagyon segítette, hogy abban az időben létrejön a polgárságnak a rétege, van már pénzük, van nyomda, és hogy azt, amit Luther mond, az saját nyelvükön tudják olvasni, saját nyelvükön tudnak imádkozni, és ez egy óriási előrelépés a korábbi időszakhoz képest.
Mikor történik meg ez, hogy igazából saját nyelvükön is tudják olvasni a Szentírás szövegeit vagy részeit?
Ez azért ezt hozzá kell tenni, hogy korábban is születnek már biblia töredékek, amik Franciaországban kiindulva, de Németországban is megszületnek. Bizonyos bibliai könyveknek bizonyos részeit lehet olvasni. Viszont Luther abban magasló kortársai közül, hogy amikor megvan 1521-ben a Wormsi Birodalmi Gyűlés, ahonnan őt Wartburg várába menekítik ki, és ott akkor azt kapja ott, hogy akkor hát, mivel itt kell lenned, akkor fordítsd le a Bibliát, és lefordítja az Ószövetséget, aztán lefordítja az Újszövetséget. 1522 környékére már azért elég sok minden megvan, de a teljes munkával 1534-re végez, ami egy óriási feladat volt, de megcsinálja. 1534 előtt már van ének is, amit ő megcsinál, és az ember saját nyelvükön tudnak énekelni, az istentiszteletek azok nemzeti nyelven hangzanak el. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy Luther az adott kor minden média lehetőségét és felületét kihasználta, és azt mondta, ez az egy dél-koreai professzor volt, és azért azt tudnunk kell, hogy a legjobban a keresztény egyházak azok Dél-Koreában növekednek, óriási létszámmal, akár havi szinten lebontva is óriási a növekedés náluk, és azt mondta, hogy ha ma Luther élne, akkor ma használna minden felületet, úgyhogy biztos, hogy lenne Facebook meg Instagram profilja, tudni, hogy reklámozna, és tudja, hogy meg lenne a tévében, a rádióban, és mindenhol, ahol csak lehet, a nyomtatott sajtóban, ahol embereket lehet elérni, mert hogy Luther ezt csinálta meg, ami azért egy fontos momentum, amire mindenki emlékszik szerintem, hogy azt mondják, hogy Luther azért lépett fel, mert hogy a bűnbocsátó cédulákat árulták.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért volt még egy ilyen inspiráció is, hogy hát azért nagyon sokan felháborodtak ezen amellett, hogy megvették a bűnbocsátó cédulákat. Szóval ez is egy oka volt.
Hát igazából ugye az már korábban is kijött, hogy ha valaki mondjuk bűnt követett el, akkor kiválthatja a bűneit, és akkor valami adományt adott az egyháznak, vagy a persebe dobott pénzt. De amikor bejönnek a keresztes háborúk, amikor már azt mondja a pápa, hogy hát ott van a Szent Péter bazilika is, hogy hát fel kellene újítani, kellene rá a forrás, hogy lehet ezt megoldani, ekkor jön Tetzel János, aki azt mondja, én megoldom, és azt mondja, hogy majd ő, és ő az, aki kitalálja ezt a bűnbocsátó cédulának az egész intézményét, rendszerét.
A bizniszt.
A bizniszt, és azt mondja, hogy amilyen nagy a bűnöd meg, hogy mutasd meg, hogy mennyire szeretnéd, hogy az Isten megbocsásson neked, na ahhoz miért te nyúlj a zsebedbe, és akkor az olyan vastag legyen az a kitöltött csekk, vagy papír, vagy amit bedobsz oda, hogy mutassa azt is, hogy mekkora a nagy a bűnbánatod. És a Luthernek ez nem tetszett. Az nagyon érdekes, hogy amikor ő 1516-ban a tételeit szétküldi a teológiáknak, intézményeknek, hogy vitassák meg, nem nagyon kap semmi visszhangot a történet, de amikor 1517-ben már keményebben lép fel a bűnbocsátó cédulák ellen, amikor elkezd konkrétan a pápa zsebében turkálni, akkor a pápa is felkapja a fejét, és onnantól kezdve begyorsulnak az események, mert hogy ahogy mondtad, tényleg az emberek nagy részének ez már visszáskeltő volt, és szerintem az egyház ellenhangolta őket, hogy nehogy azt higgyék már, hogy ők annyira buták, mint korábban voltak, ők már látják azt, hogy mi történik körülöttük, nekik van anyagi bázisuk, és hogy ők azt is észrevették, hogy a világban mi is hogy működik, és mondanunk kell, hogy fejlődik a polgárság, a humanizmus megjelenik ekkor, de hogy a lényeg, hogy az emberek szeretnének egy olyan világot, ami róluk szól, meg egy olyan Istent, aki hozzájuk szól. És igazából Luther ezekre a vágyakra konkrétan az a 95 tétele válaszolt, és aztán 1517. október 31 után begyorsulnak az események, gyűlés követ, háborúkat sikerül elkerülni, megoldani, választófejedelmek mellé állnak, császár ellen lesznek, tehát elég sok minden történik az idők során, és azért azt szeretném nagyon is hozzátenni, hogy miért volt még sikeres Luther, mert azt tudni, hogy 1529-re a török eléri Bécset, és a német-római birodalom is veszélybe és fenyegetve érzi magát. És fontos ebben a részben kiemelni, hogy kik azok, akik a reformációt lehetővé tették. Azok mi magyarok vagyunk, mert mi voltunk azok, akik megállítottuk a törököt Bécsnél, de ezzel lehetőséget adva arra, hogy a császár ne üldözze Luthert és a tanait, hanem inkább kössön szövetséget a protestáns választófejedelmekkel, és inkább arra fordítsa az energiáját, hogy az országát meg tudja védeni. Úgyhogy ilyen szempontból is mi magyarok büszkék lehetünk magunkra.
Egy kis segítséget mindenképp nyújtottunk a rendszerbe.
Így van, és a másik oldalra még azért azt is érdemes hozzátenni, hogy azért 1529 után azért Magyarországon is eléggé gyorsan elkezd terjedni a reformációnak ez az új tana, és a török hódoltsági területen például sokkal jobban, meg Erdélyben. Ez egy nagy előny volt nekünk is, úgyhogy ennek köszönhetjük, hogy mi most itt ülhetünk, és reformátusként beszélhetünk erről.
Említetted, hogy Luther igazából megújítani akarta az akkor még egy egyházat. Ahogy a most már szinte nagyon sokan csak így ismerik, hogy római katolikus, vagy görög katolikus, vagy református, vagy evangélikus, vagy baptista, de tulajdonképpen ez a sokfelé szakadás, ez az események sodrása által jött létre. Tehát az ő eredeti szándéka a megújítás volt. Hogy történt ez időben, és talán milyen neveket említhetünk itt Luther mellett még a reformáció elterjedésében?
Hát itt nevet nagyon sokat tudnék felsorolni, de azt hozzá kell tenni, hogy Husz Jánosnak a tanai, Wycliffe Jánosnak a tanai, Calvinnak a tanai, Melanchthon, ők mind-mind a maguk területén, de Calvin és Luther sosem találkozott, de jó lett volna, hogyha tudnak egymással vitázni élőbe is, de hogy Melanchthon ott van, azért jelen van többük életében, levelezésben is sokat segít, de hogy is van ez, tehát azért, mert ugye vannak a husziták, vannak az anabaptisták, tehát lehetne sorolni fel, hogy hány területre szakadnak szét. Itt azért hozzá kell tenni, hogy Luther egy békés megújítást szeretne. De az anabaptisták azt mondják, hogy ez egy harcos dolog legyen, és akkor a képtisztelet az nem kell, romboljuk le, és azért azt tudjuk, hogy nagyon sok templomot rombolnak, vagy takarítanak ki idézőjelbe, tesznek tönkre, és aztán azt mondják, mert nem kell oda semmi, és akkor fegyvert is fognak, ha kell. Luther ezt az elején azért nem támogatja. 1529 után kezdi el támogatni ő is, hogyha ez tényleg így van, és hogy ha az életünkre törnek, akkor védjük meg magunkat, és az erőben van különbség, nem lehet támadunk, hanem védünk. És aztán Calvin is ott van, aki meg igazából, mint jogász, Luther is jogot végez, de Calvinra azt kell tudnunk, hogy inkább ő, mint jogász, adja a gondolkodó ember van jelen, és itt válnak ők például külön útra, mert azt mondja Calvin, hogy például minden nap életben is meg kell mindenhol jelennie annak, hogy mi Istenhez tartozunk, és például Calvinról tudjuk azt, hogy Genfbe a városi tanácsot úgy alakítja meg, mint egy presbitériumot, és beleszól az egyház idézőjelben majdnem, hogy mindenbe, de hogy azt várja az emberektől, hogyha azt mondod, hogy hiszel, akkor úgy is kell élned.
És tudunk azonosulni ma is.
Igen, igen, csak ugye ez azt jelenti, hogy minden döntést Isten döntésének fogunk alávetni, és amit a város érdekében teszünk, azt a közösség érdekében tesszük, eddig ez nagyon jó, csak hogyha most én bemennék bármelyik városházára, és azt mondanám, hogy kezdjük imádsággal a gyűlésünket, valószínűleg pislognának és nézének furcsán, nem ide értettem természetesen, de hogy lenne olyan hely, ahol ez furcsa lenne, és hogy ez ennyire megjelent ott.
Magyarul együttműködött a városvezetés, szinte teljesen az egyházi vezetés nem vált szét.
Igen, így van. Ugyanakkor az emberekben ez meg visszáságot keltett, mert hogy ugye azt mondta Kálvin, hogy jó, oké, tehát akkor például az italkimérő helyeket azokat bezárjuk, mert nincs rá szükség. És ugye az emberek akkor mit mondtak, hogy nekik azért ez már sok volt, mert hogy hát jó, hogy ezt is meg azt is be kell tartanom, de hát azért abban már ne szóljanak bele, hogy mi történik otthon, vagy mi történik a kocsmába, mert ugye az a mindennapi életnek egy szerves része, úgyhogy volt azért az is, amikor Kálvint például elzavarták, meg az életére törtek, majd amikor a káosz nagy lett, akkor Genfváros vezetése visszahívta Kálvint, hogy tegyen rendet, de hogy azért ez mind-mind benne van, azt azért hozzá tudjuk tenni, hogy evangélikus testvéreink Luthernek a tanai követik, mi pedig Calvinnak a tanait követjük, mi reformátusok, de mehetnénk persze természetesen tovább, most gondolok itt a baptista testvérekre, de ott azért egy külföldi behatásra is kell gondolni, pünkösdi testvéreknél hasonlóan egy nyugatról érkezett behatást is kell azért keresni ebbe, tehát ezt lehetne, de ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy vannak a protestáns felekezetek, akik bizonyos értelemben ugyanazt vallják, persze vannak különbségek, meg felfogásbeli különbségek, hittételbeli különbségek, de ugyanakkor én azt, amit kihangsúlyozni még kiemelnék, hogy azért ma, ami fontos, hogy ezt a kegyelmes Istent, akit Luther is keresett, ne ezt mutassuk meg az embereknek, mert azt gondolom, hogy erre van igazából ma is szükség, és Luthernek volt még egy olyan gondolata, hogy az egyháznak a megújulása, meg a megújítása, az nem egy egyszerű feladat, hanem az egy folyamatos feladat, és ezt arra is értette, hogy az embernek a saját maga hitéletét is egy picit mindig azért úgy nagyító alá kell venni, meg kell nézni, és ami olyan, akkor azon javítani, nem eltörölni, meg nem rombolni, hanem hogy a jó irány felé haladva javítani.
Talán a reformáció ezt akarja.
Pontosan, pontosan.
Maga a szó mit jelent? Nem biztos, hogy sokan ismerik.
Ezzel azért mondtam ezt, hogy megújítást jelent. A hitünknek a megújítását, az életünknek a megújítását, a hitéletünknek a megújítását, és ez a reform, ez erről szól. Ez nem megszorításokkal jár, hanem inkább arról szól, hogy ad egy kis pluszt, egy kis biztatást, amikor az ember így elfárad, meg elcsüged, akkor egy megújulást, egy ilyen plusz energiát, egy plusz erőt, valami ilyesmiről szólt volna akkor Luthernek a reformációja. Igazából szólt is, csak nem azok között a keretek között, ahogy ő azt eredetileg elképzelt, hanem egy teljesen új keretek között.
De maga a megújítás gondolata, és hogy a szerető Istent kereste, és mutatta fel az embereknek, ezt azt gondolom egy olyan csodálatos dolog, amit mindenképpen érdemes megőrizni, megtartani, és az életünk részévé tenni. Nagyon köszönjük ezt a beszámolót, és hát kívánjuk, hogy ebben a szellemben működj, mint református lelkész.
Köszönöm szépen, így legyen.
Arany Mihály Richárd református lelkésszel beszélgettünk a kiskunhalasi gyülekezet lelkészével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.